Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Olaj Anett vagyok, Pilis Csabáról jöttem, és Jánosra már egy jó éve találkoztunk, egy nagyon fontos ügy kapcsán, és ezt a fontos ügy az én életemben először nagyon rosszul leszerepelt, és ezt a szakaszt szeretném elmesélni az életemből Önöknek az időkereteken belül. Vidéki nagyvárosból származom, és hát ott a kommunizmus idején nagyon nagy tiltásban volt a templomba járás, úgyhogy a nagyszüleim szintjén, mi katolikusok vagyunk hivatalosan, de a nagyszüleim szintjén a vallásgyakorlás megállt, és a szüleim már nem jártak templomba. Nem is nagyon kaptam olyan nagyon sziklaszilárd, vagy jól fölépített erkölcsi nevelést otthon. A Jézuska azért persze szóba került, de inkább csak karácsonykor és húsvétkor. Kaptam képes Bibliát, de úgy nem igazán merültünk el a hitünkbe. Aztán egy nagyon erős, nagyon lázadó kamaszkorba estem bele. Én voltam az első gyerek a két öcsém előtt, és gyakorlatilag igyekeztem azt, amit már akkor is ugye nagyon diktált a fiataloknak a világ, hát most meg aztán elképzelni se lehet, hogy mennyire nehéz ezeknek ellenállni, de hogy nagyon próbáltam az úgynevezett szabadságomat kivívni és megvalósítani, pedig a szüleim azért én azt gondolom, hogy nagyon megértő és nagyon tág határokat adtak nekem. Mégis én még a csekély békjók ellen is lázadtam. Először nem akartam menni egyetemre, pedig mindenki mondta, hogy hát nagyon jó eszem van, menjek, és fontos. Aztán egy év után beadtam a derekamat, mondták a szüleim, hogy azt csinálok, amit akarok, csak legyen egy diplomám. És akkor mondtam nagykegyesen, jó, akkor felvételiztem, de akkor kikötöttem, hogy én csak filozófia szakra megyek, mert hát engem az érdekel, semmi más, ilyen divatos szakmák, amivel pénzt is lehet keresni, az szóba sem jöhet. És akkor szegény szüleim hát kénytelenek voltak rábólintani, és így kerültem fel a Nagy Budapestre. És itt aztán ugye elköltöztem otthonról, fizették nekem az albérletet itt fönt, és éltem az egyetemisták nagyvilági életét. Gyakorlatilag mondhatom, hogy az utolsó kontroll is lekerült rólam, és nagyon élveztem, hogy akkor én most szabad vagyok. Minden fiúnak próbáltam a tekintetét magamra vonni, és gyakorlatilag egy kicsit ilyen versenyt űztem ebből. És ebben az időszakban, hát egyrészt távol kerültem a gyerekkori barátaimtól, és akkor kaptam egy meghívást, akkor már elhelyezkedtem egy éjszakai vendéglátó helyen, ahol már azért erősen elindultam még jobban le a lejtőn az éjszakai borivásokkal, bulizásokkal, táncokkal, de ekkor kaptam még ráadásul egy szülinapi meghívást a régi barátaimtól egy hétvégi házba, hogy menjek, olyan rég találkoztunk, milyen jó lesz beszélgetni, újra találkozni. És nagy örömmel készültem el a bulira, és valóban el is mentem, és úgy utólag úgy fejezném ki azt, ami ott történt, a legjobb barátnőm, aki tényleg jól ismert, azt mondta, hogy Anette, ezen az éjszakán úgy viselkedtél, mintha nem te lettél volna. És akkor én erre legyintettem még, akkor nem értettem, hogy ez mit is jelent, de aztán később nagyon mélyen megértettem. Amennyire hiszek most már Istenben, annyira hiszek a sátán létezésében is, és ténykedésében is. Azt gondolom, hogy ezen az éjszakán nekem nagyon erősen megszorította a kezem a sátán. Elmentem ebbe a buliba, nagyjából mindenkit ismertem, hiszen a baráti körömhez tartozott. Egy fiú volt, akit úgy elég keveset tudtam róla, úgy tudtam, hogy éppen szabad, nincs barátnő, és nagyon tetszett. És elkezdtünk táncolni, én is nagyon megtetszettem neki, és hát akármennyire szabadosan éltem akkor tájt, talán a legdurvább és egyetlen egy éjszakás kalandot átéltem vele ezen a bulin. És ahogy újra előjöttünk, és újra táncoltunk, és ment tovább az önfelett jókedv kacagás. Már hajnalodott, és láttam, hogy Pirka egy üvegajtós szobában volt a tánc, és belépett egy lány egy óriási pocakkal, 8 hónapos várandós lehetett körülbelül, nem ismertem, és nagy vidáman körbe kiáltottam, hogy de hát ki ez itt? És mindenki néma csöndben állt körülöttem, és aztán valaki odasúgta a barátaim közül, hogy ez az a lány, akinek a barátjával, a vőlegényével én olyan jól éreztem aznap mai jel magam. És a közös babájukat várják, hamarosan esküvő lesz, hát ez egy becsúszott baba, de a fiú elveszi a lányt, és megszületik a gyermekük. Tehát ez egy nagy pofon volt még nekem is, úgyhogy hazamentem, megsértődtem, beteg lettem, fölfáztam. És ezekre a felfázásos és mindenféle testi tünetekre fogtam azt az óriási elhárító és némító mechanizmust, ami ilyenkor beindul az emberben, és évekig fent tudtam ezt tartani. Úgyhogy hetekig az egyértelmű tüneteket is elnyomtam, és aztán a barátnőmnek kellett rám szólni, hogy Anett, menj már el, és vegyél egy terhességi tesztet. És elmentem, de mondtam, hogy biztos nem vagyok terhes, mert én nem így terveztem, én majd körülbelül 10 év múlva lesznek gyerekeim, addig még önmegvalósítok, meg világot járok, meg nyelveket tanulok, meg majd attól lesz gyerekem, akitől én akarom, és a többi. És hát a teszt ez pozitív lett, és mivel nem illett a tervbe, ezért elmentem, vettem még egy tesztet, és a harmadik pozitív terhességi teszt után be kellett látnom, hogy az emberrel olyan dolog is történhet, amit nem tervez. Ott álltam, úgy éreztem, hogy egy tört szúrtak a szívembe, vagy a hasamba, és gyakorlatilag valaki nekem aláírta a halálos ítéletemet. Úgy feküdtem le minden este, hogy van a hasamban egy idegen, ellenséges dolog, ami minden éjszaka növekszik, és egyszer csak felfal engem, mint egy rákos daganat. Igyekeztem nem belegondolni, hogy most miről is van pontosan szó. Gyakorlatilag perceken belül meghoztam a döntést, jó, abortusz. Azzal majd szépen mindent elsikálunk, és minden ugyanolyan lesz, mint régen. Az abortusz az nagyon szorosan hozzátartozik a titkolózás, a szégyen. Nagyon kevesen beszélnek arról, hogy abortuszra készülnek. Így hát én is gyakorlatilag csak ennek a legjobb barátnőmnek mondtam el, és Magyarországon, amit most elindítottam útjára, picurka kis baba modell, egyszer el fog érkezni önökhöz, és arra kérem, hogy egy picit nézzék meg, és tapogassák meg, hogy ez a 12 hetes kisbaba mennyire komplett, mennyire fejlett, mindene megvan. Szívdobogása van már a harmadik hetes korától, tehát mielőtt egy lány megtudja, hogy várandós, a babának dobog a szíve. Szopízza az ujját, érzelmei vannak, agyműködése, és sorolhatnám. Elvileg ezeket biológia órán mindenki tanulja, és én is. Mégis, amikor egy ilyen szorult helyzet van, akkor a nőben bekapcsol egy ilyen, hogy az agyat és a szívet zárjuk ki a rendszerből, és meghoz egy döntést. És én is így próbáltam bele menni abba a kötelező két családvédelmi beszélgetésbe, ami Magyarországon átkeresni ahhoz, hogy valaki, egy nő, nem csak, hogyha az élete veszélyben van, a saját élete, vagy hogyha a babáé, hanem abban az esetben is, hogyha azt mondom, hogy súlyos válsághelyzetbe kerültem ezzel a terhességgel, nem kell megindokolnom, hogy miért van ez a súlyos válsághelyzet, nekem lakásom volt addigra, és jól szituált szüleim, és azt mondtam, hogy súlyos válsághelyzetre hivatkozva én ezt a babát nem tudom megtartani. És ezzel a megkeményített szívvel ültem végig ezt a két családvédelmi beszélgetést, hiszen a körbeadott magzat életkoráig betöltött 12 hetes korig Magyarországon bárki elvetetheti a gyermekét. Próbálkozott valószínűleg a védőnő meggyőzni arról, hogy lenne más lehetőség, például az örökbefogadás vagy örökbeadás, de ezek lepattantak rólam, és aztán elmentem, hogy a nőgyógyásszal megbeszéljem a műtét időpontját. És megcsináltott egy ultrahangot. Ugye, mivel ez már 20 éve történt, ezért nem tudom biztosan, hogy azért, mert tudta, hogy mire készülök, vagy azért, mert akkor még nem volt szokás, vagy én fordultam el a képernyőtől, nem láttam a babát a képernyőn. Viszont utána a nőgyógyász leült az asztalhoz, elővette a naptárt, hogy keressünk egy dátumot, és nagyon szomorúan és egy kicsit úgy félve megkérdezte, hogy ez egy egészséges szívhangú magzat, hogy nem gondolt, hogy mégis megtartja. És tudtam, hogy ez egy olyan pillanat, amikor most van az egyedüli lehetőség arra, hogy másképp döntsek. És ahogy el is indult bennem egy ilyen föloldozás ennek az óriási elnyomó mechanizmusnak, szinte már-már belegondoltam abba, hogy de tényleg, mi lenne a valódi döntés, akkor viszont előjöttek ezek a nagyon erős terhességi hányingerek, rosszul létek, amik minden várandóságomat jellemezték, és ahogy ezt így megéreztem, visszasüppettem gyorsan abba az előző magabiztos állapotba, hogy nekem emellett a döntés mellett ki kell tartanom, és akkor mondtam az orvosnak, hogy doktor úr, én már annyira szenvedtem az utóbbi hetekben, állandóan hányok, rosszul vagyok, essünk túl ezen az egészen. Hát szegény orvos legyintett lemondóan, és beírta a műtét időpontját, el is mentem az abortuszra. Ott még volt egy érdekes dolog, én azt hittem, hogy elaltadnak, és akkor hát erről az egészről semmit nem is fogok tudni már akkor sem, utána meg hazamegyek, és akkor új élet, vissza az időben. Viszont betoltak a műtőbe, és valóban a szemem nem tudtam kinyitni, tehát félig aludtam, viszont mindent hallottam teljesen élesen, a műszerek hangját, az orvos utasításait. És akkor rám jött egy kétségbeesés, és elkezdtem kiabálni, hogy nem jó az altatás, valami nem oké, toljanak ki, és álljanak le. És akkor viszont az orvos már elég határozottan mondta, hogy ez így jó, és maradjak csöndben. Így hát átestem az abortuszon. És onnantól ezt az ön elnyomó mechanizmust, ezt még profibb szinten gyakoroltam. A posztabortusz szindróma, tehát az abortusz utáni szindróma, ami átlagosan az abortusz után 6-8 évvel jön elő, tehát nagyon kevés nő és férfi, akiken ugyanígy kijön, hozza kapcsolatba ezeket a testi-lelki tüneteket az abortusszal, hiszen az már olyan régen volt, attól biztos nem lehet, az végülis csak egy kis beavatkozás, kvázi egy kis rutinműtét, egy szövet eltávolítás. Ilyen hazugságokkal nyugtatja magát az ember. Így hát rajtam is sokkal később, de nagyon erősen előjöttek ezek az abortusz utáni tünetek. Ilyen például az önértékelés nagyon súlyos zavara, semmire nem tartottam magam, egy óriási szégyen volt bennem, úgy éreztem, hogy én nem vagyok szerethető. Minden fiú karjába beleomlottam, aki egy kicsit is affinitása volt irányomban. Szörnyűséges párkapcsolataim voltak abban az időben, és egy idő után elkezdődtek nálam rémálmok. Gyakorlatilag ugyanazt a rémálmot álmodtam végig 100 000-szer, és már álmomban, már, amikor már mindig ugyanúgy elkezdődött, akkor a falat kapartam, hogy én ezt nem bírom még egyszer végigélni, hogy tudnék felébredni ebből, de mindig újra és újra fel kellett, vagy végig kellett élnem azt, hogy rám bíznak egy gyönyörű újszülöttet, aki teljesen egészséges, rózsásbőrű, csodálatos kisbaba. Valamiképpen egy kis hurkapálcára van applikálva, rárakva, de teljesen élő, gyönyörű újszülött. Állunk egy szörnyűséges metropolisznak a szélén, egy ilyen moral jön onnan, és egy ilyen fekete, nyúlós, ragacsos levegője van. Nem lehet átlátni rajta, mint maga a pokol. És azt mondják nekem valakik, hogy nekem az a feladatom, hogy átvigyem ezt a babát úgy ezen a városon, nagyon hosszú lesz az út, és nagyon-nagyon tönkre fog minket tenni, hogy ez a baba túlélje. És ahogy elindulunk, én reszketve nézem a babát folyamatosan, és tartom fölé, amikor ilyen savas eső esett, tartom fölé a kabátom, és etetni próbálom, és kétségbe esetem próbálom őt megóvni, és a végére mindig meghalt. Összetöpörödött, megszürkült, és meghalt. Amikor felkeltem ezeken a reggeleken, akkor pontosan tudtam, hogy ez az abortusz miatt van, amit előtte ki se ejthettem a számon, magam előtt sem. De ezt be kellett vallanom, és nem tudtam vele mit csinálni, csak abban bíztam, hogy egyszer elmúlik. És aztán a lelki sötétség egy olyan fokára érkeztem, amikor azt mondtam magamnak, hogy ezt én így tovább nem. És felkeltem egy tavaszi reggel, és eldöntöttem, hogy fiúval én most legalább egy évig nem lépek kapcsolatba, senki nem fog rámosolyogni, és nem lesz az a kényszer bennem, hogy nekem minden áron valakivel meg kell ismerkednem, és szeretni kell engem valakinek. És hát a Jóisten nagyon humoros, mert körülbelül egy hétre rá, amikor én tényleg az a szent elhatározással voltam, és felszabadító érzés volt, hogy végre nekem nem kell párkapcsolatban lennem, megismerkedtem a leendő férjemmel, totális szerelem, nem tudtam neki ellenállni. Megint nem a tervek szerint haladtak a dolgok, mégis ellenállhatatlanul egymásba estünk. És a második randevunk egy vasárnapi nap volt, amikor az ő slampos, akkor is slampos stílusa helyett egy gyönyörűen ki volt öltözve, illatos, frissen mosott haját. Nem értettem, hogy vajon mire készül már most. És nagy zavarában bejelentette, hogy hát hogy vasárnap van, és ő vasárnap szentmisére szokott járni, hogy hát mit szólnék, hogyha én is elmennék vele. És akkor így megkönnyebbültem, felnevettem, mást vártam persze, hogy mondani fog, de mondtam, hogy jaj, hát azt én gyerekkoromban voltam nyáron a mamámmal, misé, meg ott térdelni kell, pénzt bedobni, én semmit nem fogok csinálni, mert hát én meggyőződéses filozófusként biztos nem fogok itt átélt hit nélkül bármilyen liturgikus cselekedetbe bekapcsolni, de szerelemből elmegyek a templomba. Hát így kezdtem el járni szentmisére. És aztán egyszer csak az történt pár héttel később, hogy beléptem a templomba, és zokogtam, az egész misét átzokogtam, és tényleg protestáltam, és ültem sziklaszilárdan, nem csináltam semmit, de mégis a sírás ellen nem tehettem, és hetek átsírt szentmiséi után egyszer csak felnéztem a kupolájába a templomnak, sosem fogom elfelejteni, és teljes bizonyossággal megértettem, és megláttam azt, hogy van odafönt valaki, aki az életem kezdetétől figyelemmel kísér engem, és nagyon szeret. És csak azt várta, hogy én végre felnézzek rá, és megtudjam, hogy ő van. És hát ez egy fantasztikus pillanat volt, a megtérésem pillanata, és megírtam a nagymamáimnak, és nagy öröm volt a családban. És hát innentől már nem csak a szerelmem miatt jártam szentmisére, és aztán jegyben jártunk egy évig, első áldoztam, ugye a mi hitünk szerint ilyenkor meggyónjuk a bűneinket a papnak, én elmondtam az abortuszom, nem éreztem nagy megkönnyebbültséget, de elmondtam, ahogy kellett, tudtam az eszemmel, hogy Isten megbocsájtott a gyóntatószékben. És aztán az esküvő után a férjem volt az, aki mondta, hogy hát én most már 30 fölött voltam akkor, hogy akkor végül is jöhetnek a babák, mert ugye azt már az elején megbeszéltük, hogy 4 gyermeket szeretnénk, hogy legyenek párba, meg nagy család, meg nem tudom. Én még úgy ellébecoltam volna, az biztos egy pár évet, de jó keresztény feleségként úgy gondoltam, hogy férfi az úr a háznál, hát akkor legyen. Azt is megbeszéltük előre, hogy mindketten borzasztóan vágyunk egy kislányra. Bár én mindig is éreztem azt, hogy az a baba, akit abortáltattam, ő egy kislány volt. És meg is viszonylag gyorsan megfogant az első gyermekünk, és én egy egész éjszakát töltöttem azzal, hogy a legszuperebb nőgyógyászt kiválasztam Magyarországon, és akkor óriás mellénnyel, ahogy egy első gyermekes szülő tud létezni, elmentünk ehhez a nőgyógyászhoz, ekkora képernyőn, 10-12 hetes kisbaba mutatják nekem. És az első kisfiunk, mert ő egy kisfiú volt, óriási örömmel integetett kalimpált, és akkor megláttam azt, hogy milyen is egy 10-12 hetes baba, hogy mennyire kifejlett, és mennyire édes, és szemlátomást valahogyan örült a szüleinek, még így a műszereken keresztül is. És ekkor, ahogy kiléptünk a rendelőből, lassú a felfogásom, de én nekem akkorra esett az le, hogy de hát nekem volt egy ugyanilyen gyermekem, aki ugyanígy boldog volt az édesanyjától, és akit én eldobtam. És mivel a hitem is akkor már ugye fejlődött, tudtam azt, hogy az Isten, az élet Istene, aki adja az életet, mi többet adhatott volna nekem annak idején, mint egy babát. És én ezt gőgösen visszadobtam. Hát a boldog babavárásba egy olyan mély keserűség kúszott ekkor, ami végigkísérte a 9 hónapot, ahogy végignéztem az ultrahangon azt, hogy is fejlődik az anyaméhben egy kisbaba. És aztán egy gyönyörű, boldogságos időszakban megszületett a kisfiam, de mégis minden pillanatban, ahogy a karomba vettem, és azt a feltétlen elfogadást, amit egy kisbaba az édesanyjára vett tekintetet, az első percben eláramlott bennem az óriási öröm, hogy tényleg a földi mennyországban vagyok ezzel a csodálatos férjel, ezzel a csodálatos gyerekkel, és a következő percben pedig úgy éreztem, hogy széthasad a szívem, az én életemnek nincsen célja és nincsen öröme, és bárcsak elvenné valahogy a jó Isten a következő 60 évemet. És aztán így fogant meg ebben az egyre mélyülő depresszióban a második gyermekünk. Őróla is kiderült, hogy kisfiú, előtte még egy vetélésem is volt, és mindegyikre azt gondoltam, a vetélésemre főképpen, hogy ez a Jóisten büntetése, és hogy azt mondtam a férjemnek, adjunk hálát azért, hogy egyáltalán nekem gyermekem lehet. És azt mondtam neki, hogy egész biztosan kislányunk nem lesz, mert én egyszer egy kislányt dobtam el magamtól. És hát egyre súlyosabb volt az állapotom, úgyhogy úgy teltek a napjaim, hogy fölszívtam magam reggel új erőkkel és új pozitivizmussal, és azt mondtam, hogy na hát akkor ellátom a családom és a gyerekeim, és nem tudom. Egy fél óráig tartott ez a az állapot, és utána bezárkoztam a szobámba, és gyakorlatilag egész nap sírtam, nem lehetett velem beszélni, abortuszos videókat néztem, próbáltam elképzelni, hány percig, hány másodpercig szenvedett az a gyermek, mielőtt meghalt, hol lehet most, milyen őrülten szomorú lehet, hogy őt az édesanyja nem szereti. És ezt újra és újra percenként felszítottam magamba, úgyhogy gyakorlatilag egy zombi voltam. A férjem mindenben próbált segíteni, elmentem még többször meggyónni papokhoz, és a férjem azt mondta, hogy most már a jelen családommal kell foglalkozni, ezt már Isten megbocsájtotta, lépjünk tovább, és mondtam neki, hogy nem, Isten mindent megbocsájthat, de ha egy anya eldobja a gyerekét, azt nem. És így fogant meg a harmadik gyermekünk, akiről hamarosan kiderült, hogy egy kisfiú, én biztos voltam benne, hogy csak fiaink születnek, és nagyon örültünk minden egyes gyermekáldásnak, a férjem viszont még mindig imádkozott egy kislányért. És ahogy őt hordoztam, a harmadik fiunkat, ezek a borzasztó rosszul létek is jöttek mindig, és nagyon-nagyon derékfájós is voltam minden várandóságomban, és egy ilyen délutánon, amikor már nagy pocakkal fájlaltam a derekamat, akkor lefeküdtem egy ágyra, hogy pihentessem a derekam, és akkor lehúnytam a szemem, de teljesen éber voltam, nem aludtam, valami járt az eszem. Megjelent előttem egy hófehér, ragyogó hófehér ruhába öltözött lány. Vakító hófehér ruhája volt, nem lehetett ránézni gyakorlatilag. És egy férfi kezét fogta, aki egy 30 körüli férfi volt, és így közeledtek felém, és valahogy a gondolatainkkal kommunikáltunk, és ez a, én ránéztem a férfire, és azt mondtam, hogy uram, ne lépj közelebb, mert én nagyon bűnös vagyok. És a tekintetével azt válaszolt, egy eszméletlen földön túli szeretet és elfogadás volt a tekintetében, egy olyan mély nyugalom, ami valahogy belém is átszállt, és azt mondta, hogy igen, tudom, és közelebb lépett. És akkor én még jobban megijedtem, és azt mondtam, hogy de uram, nekem abortuszom volt. És akkor még közelebb lépett, és azt mondta, hogy igen, ezt is tudom, és hogy minden rendben van. És ezután valahogy már csak a kislány beszélt, borzasztó bölcsen és nagyon egyszerűen, és elmondta, hogy ő az a gyermek, akit én abortáltattam, és valóban miattam átélte a fizikai halált. De abban a pillanatban, ahogy meghalt, ő Jézushoz került a mennyországba, és megbocsájtott nekem. És hogy ő ugyanúgy szeret engem, mint minden kisgyermek az édesanyját. És akkor itt elnevette magát, és azt mondta, hogy és a mennyországban nincsen szomorúság, mert én mindig azt hittem, hogy ő valahol szomorkodik. És azt mondta, hogy bár tökéletesen boldogott, mégis van egy óriási vágya, hogy egyszer velem örülhessen odafönt. És azt mondta, hogy ha így folytatom azt, amit most csinálok, ahogy élek, akkor ez nem így lesz. És hogy azért jött el, hogy megkérjen arra, hogy változtassak, és tudja, imádkozik értem sokat, és tudja, hogy fogok tudni változtatni, hogy ne csak az eszemmel fogadjam be Isten irgalmát, hanem a szívembe is. És hogy értsem meg azt, hogy Isten nem csak megbocsájtott, hanem el is felejtette az én bűnömet. És hát nyilván tudta, hogy mit kell mondania. Nekem ezek voltak a kulcsszavak, én utána megöleltük még egymást, és elbúcsúztunk, de ez egy olyan boldog búcsú volt, amiben ott van a viszontlátás reménye. És eltűntek valahogy a szemem elől, fölültem, kinyitottam a szememet, és tudtam, hogy én most egy új ember vagyok, tele vagyok örömmel, erővel, gyakorlatilag most kezdődik az életem, megtaláltam a hivatásom, és ide nekem az oroszlánt, és el kell mondanom mindenkinek az abortusz hazugságát, hogy abban a pillanatban, ahogy az a két sejt találkozik, az a fiú és az a lány egy anya és egy apa. És erről kell beszélnem, ahogy csak lehet minél több lánynak, aki esetleg abortusz fontolgat, és az ő édesanyjának és édesapjának, akik esetleg azt mondják, hogy lányom, én mindenben támogatlak, ahogy döntesz. Nem. Az egyik egy támogatás, ha azt mondjuk, hogy egy élet van benned. A mások viszont nem egy támogatás, hanem azt jelenti, hogy egy örök roncs lesz ebből az anyából, akinek egy halott gyermeke van onnantól. És hát aztán így hoztuk létre ebben az örömmámorban emberi gondolkodás logika alapján az abortusz.hu oldalt, ahol próbáltunk minél több videót szinkronizálni, vagy lefordítani, meg szövegeket adni ezeknek a várandós lányoknak, és fiúknak, és nagyszülőknek. És aztán így ismerkedtem meg később egy olyan programmal, egy hétvégével, amit ugyan egy katolikus amerikai pszichológus alkotott meg, de felekezettől, vagy egyáltalán hittől függetlenül csodálatosan gyógyulnak rajta az emberek, akik átestek abortuszon. És hát ezeket teszem, vagy csináljuk manapság egy pálos szerzetes atyával, Puskás Antal, illetve a férjem segítségével, és a tanúságtételeket. És aztán már 40 felé közeledve hiába próbálkoztunk azzal, hogy a negyedik baba is megszülessen a családunkban, nem valahogy sehogy sem jött össze, és aztán már úgy éreztem, hogy hát igen, én kiöregettem abból, hogy már gyermeket szüljek, és leültünk egy nap a férjemmel, és megállapítottuk, hogy akkor nekünk ez a három gyermekünk lesz, ez a három fiúcska, és ez nagyon szép így. És a jó Istennek újra itt volt a kis humoros fricskája. A következő hónapban egy pozitív terhességi tesztet fogtam a kezemben, mentünk nagy boldogan a nőgyógyászhoz, és megállapították valóban, várandós vagyok, gyönyörű baba, de sajnos nem tudják megmondani a nemét, mert valahogy nagyon elfordul. És aztán mentünk a következő alkalommal, és mondta a szonográfus, hogy nem, egyszerűen valahogy úgy fordul, hogy nem. És aztán azt mondtuk egy idő után, amikor mindig elfordult a kisbaba, volt, hogy éreztem, amikor nagy volt, hogy csak arra a napra megfordult az ultrahang idejére, és akkor mondtuk neki, hogy most már nem is szeretnénk tudni, és így a szülőszobában több perc a szülés után tudhattam meg, hogy egy kislányom született, akit Hannának neveztünk el, hiszen a jelentése a nevének az, hogy írgalom. És ahogy magamhoz szorítottam a kislányomat, akkor fölkacsintottam a Jóistenre a plafonon keresztül, és akkor megértettem, hogy az, aki befogadja valóban Isten irgalmát, ami ingyenes, akkor még azt az ajándékot is megkaphatjuk, amire nem is számítunk. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon kérem, hogy érezzék magukat megszólítva arra, hogy bármilyen módon az élet védelmét támogatják, mert ez nem csak az én ügyem, nem csak a papok és az orvosok ügye, hanem mindannyiunké. És ez egy katolikus kezdeményezés, de már van ökumenikus verziója a lelki adoptálás imájának, amikor 9 hónapon keresztül imádkozunk egy napi imát, egy megfogand általunk nem ismert magzatért. Különböző egyházak, az evangélikusok is úgy tudom talán elfogadták ezt a szöveget, amelyet megírtak, ami nem katolikus verzió, és ez is megtalálható a lelkiadoptálás.hu honlapon. Ha más nem imával, vagy akár cselekedetekkel, arra kérem, hogy aktívan forduljanak oda a meg nem születettekért, és minden élet védelméért. Nagyon köszönöm. Isten áldja önöket!